Halálosaink, a fehér barátok.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Pálos rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban a Pálosok című kiállítás katalógust ismertetjük. A benne található anyag először a Nemzeti Múzeumban, majd később, többek között, Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen volt látható. Ez a kiállítás jó lehetőséget biztosított a pálosrend megismerésére, mely könyvformájában is megjelent. Ebből adunk ízelítőt a kedves hallgatóknak a rádión keresztül, Barabás Réka felolvasásában.
Pálosok. Kiállítási katalógus. Tárgyak. Írta Pető Zsuzsa. Középkori harangnyelv a Pilisben lévő Szent Kereszt kolostor feltárásából. A harangok, csengetyűk zenei és jelzőeszközként már évezredek óta jelen vannak az emberiség történetében. A magyar történelmet is a kezdetektől kísérik a harangok, de számuk jelentősen csak a 14.-15. században nő meg. Anyaguk elsősorban bronz, azaz alapvetően réz és ón ötvözete. A középkori kolostori élet mindennapjainak különösen szerves részét jelentette a harangszó, hiszen hangja jelezte, s tulajdonképpen jelzi ma is, az idő múlását, figyelmeztetett a veszélyre, s liturgiára hívott, kifejezte az örömöt és a gyászt is. Mivel a harangok rendkívüli értéket is képviseltek, különösen vészterhes, háborús időkben, ezért kifejezetten ritkán maradtak ránk. Emléküket a régészeti anyagokban töredékesen lelhetjük fel. A harangok első dokumentált pusztítása a török kor elején következett be, éppen a Pálos prior Gyöngyösi Gergely Vitae Frarum című munkájában olvashatunk egy beszédes idézetet erről. Idézet: a templomok és kolostorok minden harangját leszették és a Dunába süllyesztették, némelyiket pedig elszállították. Idézet bezárva. A harang alapvetően kehely formájú, köpenyszerű, középen függesztett idiofon hangszer, azaz önnön testének rezgésével szólal meg. Palástjának megvastagított pereme az ütőgyűrű. Belsejében, középen függ a harangnyelv vagy ütő, amely az ütőgyűrű vonalában kiöblösödik. Ez szólaltatja meg a harangot. A klastrompusztai harangnyelv ismert mérete alapján egy kisméretű példányt rekonstruálhatunk, amelyhez talán még töredékesen előkerült harangfüleket is kapcsolhatunk. Ezek csokorszerűen rögzítve a harang tetején, úgynevezett koronáján kaptak helyet. Így körülbelül 30-40 cm lehetett egykor a harang teljes magassága. Középkori csap a Pilisben lévő Szent Kereszt kolostor feltárásából. A klastrompusztai ásatásból előkerült csaptöredék a hazai leletek közt elég ritka típust képvisel. A Nyugat-Európában elterjedt csapokat a 15.-17. században általában bronzból készítették, és főleg feudális, avagy főúri várakban, és néhol, ahogy esetünkben is, kolostorokban találkozhatunk velük. A csapokat akár az étkezés alkalmával használt kisebb hordóknál, akár beltéri víztartó edényeknél használhatták. A középkori csapok több tagból álltak. A hosszanti cső elől szögletesre kiképzett, stilizált állatfej alakú kiöntőcsőben végződik, ezen egy ponton, keresztirányban kerek vagy sokszögletű kiszélesedést alakítottak ki, ebbe illeszkedett a fogantyú, amellyel ki lehetett nyitni és elzárni a víz vagy bor útját. A fogantyút kakas formájúra, vagy gyakran egyszerű háromkaré alakúra fűrészelték, de ritkábban egészen más formákkal is találkozni. Hazánkban, a régészeti szakirodalomból jelenleg csak tucatnyi egész csap és töredék ismert. A 15. századra keltezve Diósgyőri vár, Visegrádi királyi palota, kőszegi és tatai várak, a 15. század utolsó negyede, 16. század első negyede, Nagykanizsa, Romlotvár, késő középkor Csongrád, Bokros, Jováki part, azaz a középkori Gyója falu. A Kesztölc klastrompusztai töredék a fogantyú sokszögletű foglalatából, illetve az úgynevezett stilizált kutyafejes kiöntőcsőből áll. A hordóba, edénybe vagy vízvezetékbe illesztett csőrész nem maradt fenn, ahogyan a fogantyúja sem. Formája a bajcsai várból ismert csapokkal és a tatai vár zsigmondkori pincéjének beöntésében előkerült egyik csap formájával azonos, bár utóbbival a méretük Holl Imre szerint nem egyezik meg, mivel a tatai valamivel nagyobb. Ennek háromkaréjos fogantyúja sejteti, hogy a pálosok hordócsapja hogy nézhetett ki egykoron. Ugyanilyen fogantyú Esztergom Kolozson túli dűlő lelőhelyről került a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményébe legutóbb, rajta egy félhold formájú mesterjeggyel, a bajcsai csappal megegyezően. Ugyanilyen formájú csapok kerültek elő Angliában, s nagyobb mennyiségben ismertek már régről Amsterdamban. Érdekes, hogy ezeket a holland szakirodalom a 16. századra datálja, bár a csapokat Németalföldön már a 15. század elejétől használják. Könnyen előfordulhat, hogy a hordócsapok importáruként kerültek a Magyar Királyság területére, s a bajcsai, tatai, esztergomi és a klastrompusztai csapok esetében feltárt római hasonlóságok akár azonos eredetre is utalhatnak. Középkori tetőfedő cserepek és padlótéglák a Pilisben lévő Szent Kereszt kolostor feltárásából. A kerámia tárgyak a régészeti lelőhelyek leggyakoribb lelet típusát jelentik. Az épületek kialakításához nagy számban használtak tetőcserepet és padlótéglát is. A tetőfedést legtöbbször fából készült zsindellyel oldották meg, de többféle módon kialakított cserepeket is használhattak. A késő középkori anyagban hótfarkas cserepekkel találkozunk, de itt klastrompusztán nagy számban találunk kifejezetten a templomszentély környezetéből előkerült úgynevezett barát apáca cserepeket. Ez két félkör hasából vagy kupcseréből kialakított fedésforma, ahol az alsó és a felső idomokat egymással szemben illesztik egymáshoz. A padlótéglák sokszor minta nélkül készültek, ám a klastrompusztai kolostor régiójában jelentős műhellyel kell számolnunk. A Pilis-Szentkereszti ciszterci apátság mellett működhetett egy téglaégető műhely, amelynek hosszú időn át készültek termékei. Az úgynevezett második csoportba tartoznak azok a téglák, amelyeket Holl Imre kutatásai alapján talán a 14. század végére lehet datálni. A Kesztölc klastrompusztai leletek közt kétféle, már nem a legjobb nyomó mintákkal készült variáns került elő. A tégla közepén lévő négyzetes tükörben négy félkaréjos indaminta ölel körbe, vagy egy madarat, vagy más téglákon egy oroszlánt. Mindezek mellett díszítetlen téglák is előkerültek, köztük olyan egyedi darab, amelyen egy sok száz éve élt ember kezének lenyomata látható. Középkori háromszög és tál alakú kályhaszemek a Pilisben levő Szent Kereszt kolostor feltárásából. A kályha praktikus, hatékony és olcsó fűtőberendezés, így viszonylag hamar elterjedt a középkori Magyarországon. A királyi udvarban az Anzsúkorban jelenik meg a kályha, de virágkorát minden területen való elterjedését a 15. század közepétől datáljuk. A reprezentatív kolostorokban és főúri központokban a 15. század során elég hamar megépülnek az első díszes csempés kályhák. A kályha szemekből, egyszerűbb csempékből álló elemeket vidéki fazekasok is el tudták készíteni. A kályhák tagolása, oromzat, felső rész, alsó rész, az oromzat és a tető díszei, valamint a sarkok kialakítása világosan a reprezentatív királyi udvarban megismert gótikus kályhák formájából következett. A kályha szemek formája régiónként eltérő volt. Az Alföldön leginkább kerekformájú szemekből építettek kályhákat, a Dunántúlon a négyszögletes szemek domináltak, míg a Dunántúl délkeleti részén a két forma vegyes használata figyelhető meg. A kesztölci kályha szemek közül a háromszög alakú darabok általában a kályha felső részére kerültek, míg a tál alakú szemet a kályha test alsóbb részeire építették be.
Kedves hallgatók! Pálos rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban a Pálosok című kiállítás katalógust ismertettük. A benne található anyag először a Nemzeti Múzeumban, majd később, többek között, Marosvásárhelyen és Székely udvarhelyen volt látható. Ez a kiállítás jó lehetőséget biztosított a pálosrend megismerésére, mely könyvformájában is megjelent. Ebből adtunk ízelítőt a kedves hallgatóknak a rádión keresztül, Barabás Réka felolvasásában. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzom a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!